Lánci Tamás a Századvég vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője és Pulai András a Publikus Intézet ügyvezetője az Inforádió arénájának vendége a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi lehet a demokratikus koalíció, magyarán Gyurcsány Ferenc célja a 2018-as választáson önök szerint?
Na, Gyurcsány Ferencnek az az elsődleges célja, hogy ő legyen a baloldal vezető ereje. Egy, kettő, legalább egy önálló frakciója legyen a parlamentben, hogyha az önálló vezető szerep nem feltétlenül össze, és hát ezért aztán úgy látszik, hogy elég sok mindent hajlandó és képes is megtenni. Szerintem ez az elsődleges motivációja. Ugye itt nagyon fontos észrevenni, hogy itt van egyfajta érdekazonosság Gyurcsány Ferenc és a jelenlegi kormánypártok, illetve a kormányvezető ereje a Fidesz között, és hát az is látszik, hogy a Gyurcsány Ferenchez azért komoly támogatást is kap ehhez a munkájához a kormányzati oldal részéről.
Mire gondol pontosan?
Meglehetősen komoly nyilvánosságot kap Gyurcsány Ferenc, nagyjából eddig még nem látott nagyságrendű nyilvánosságot a kormányzati médiában, és mint hogyha a irányába megnyilvánult támadások is legalábbis halkabbak vagy finomabbak lennének.
Nem az szokta emelni egy ellenzéki vezetőt, hogyha a kormány oldal keményen támadja?
Hát általában egy konszolidált médiarendszerben és egy kiegyensúlyozott pártrendszerben igen, de azért a nemzeti együttműködés rendszerében ezek kicsikét eltorultak ezek a viszonyok, és nagyon komoly legitimációs erővel bír, hogyha mondjuk adott esetben bizonyos területeken kizárólagosan fogható médiumok nem annyira kritikusan állnak egy szereplőhöz.
Lánci Tamás, hogy látja ezt?
Abban teljesen egyetértek, hogy Gyurcsány Ferencnek az elsődleges célja az egy önálló frakció, tehát ugye ez neki nem sikerült 14-ben, de most azért úgy néz ki, hogy jó eséllyel pályázik erre, erősebb is támogatottságát tekintve, mint 4 évvel ezelőtt. Egy jó megállapodást kötött, majd a maga szempontjából egy nagyon jó megállapodást kötött az MSZP-vel, messze-messze a támogatottságán felül sikerült érvényesíteni az akaratát.
60-46.
Így van, ez szerintem ez nem egy rossz megállapodás az ő szemszögéből. Nyilván kihasználta azt a letargikus helyzetet, ami Botka távozása után vagy kinyírása után, kicsinálása után az MSZP-ben volt, és ami zavarodottság lényegében még most is tart, hiszen azért bár Karácsony Gergely most már ott áll a szegfű alatt, de voltak éppen még mindig nem tudjuk, talán még az MSZP-sek sem tudják, hogy ő pontosan kicsoda, tehát az ő személyben kit kell tisztelni.
A legnépszerűbb ellenzéki politikust.
Igen, de hogy milyen viszonya van az MSZP-hez pontosan, milyen jogi viszonya van az MSZP-hez, ez még nem teljesen tisztázott.
A szövetséges párt vezetője, szerintem ez tök egyértelmű.
De hogy ez most akkor pontosan mit fog jelenteni, hogy
nem a miniszterelnök jelöltjük? Ezt kommunikálják.
De nem, ráadásul, de nem választották és meg. Is. De nem választották meg miniszterelnök jelöltnek.
Hát az elnökség, illetve a választmány az MSZP megválasztotta, és azóta még nem volt kongresszus, ami megválaszthatta volna.
Azért
szerintem komoly meglepetés lenne, hogyha a kongresszus nem választja meg.
Az is komoly meglepetés volt, hogy Botka Lászlónak a talpára útilaput kötöttek pár hónappal, mondjuk egy fél évvel a választás előtt.
Kijelenteni, hogy kötöttek, azért egy hogy mondjam, nem egy elemzői meglátás, nem egy kifinomult elemzői meglátás, azt gondolom, hogy...
Akkor kevésbé bulvárosan fogalmazok, tehát mindent elkövetett az MSZP elitje, hogy Botka László távozzon az MSZP miniszterelnök jelölti pozíciójából, lényegében ellehetetlenítették a helyzetét. Ez a kifejtősebb válasz. Minden esetre akkor nevezzük, akkor maradjunk a technikai megfogalmazásnál.
Hogyha Botka László jól csinálta volna a munkáját, akkor senki se tudott volna útilapot kötni a talpára, és senki se tudta volna ellehetetleníteni az ő munkáját. Szerintem azért ebben is egyet lehet érteni.
Hát akkor maradjunk annyiban, hogy Botka nem teljesített jól, de valószínűleg ez egy rókafogta csuka, mert miközben az embert nagyon reszelgetik, közben nagyon nehezen tud dolgozni, és azért elég komolyan reszelgették. Fúrták, faragták a háttérből, azért lehetett látni, hogy az MSZP elitje nem igazán lelkes attól, hogy ő miniszterelnök jelölt legyen. Szerintem az indulása egészen ígéretes volt a kezdeti hetekben, talán 1-2 hónapban, aztán az offenzívája alapvetően szerintem a belső, az MSZP belüli megosztottság miatt elakadt, és valóban utána már lényegében nem maradt más hátra, mint a nem túl dicsőséges visszavonulás.
Hát a támogatottsága volt nagyon sokáig, és azután csappant meg a támogatottsága, amit látszódott, hogy a stratégiát nem tudta véghez vinni, nem tudta kivitelezni, majd miután ezt konstatálta nagyjából mindenki, azután nem korrigálta a stratégiáját, és hogyha valaki nem tudja megcsinálni, nem is hajlik, akkor annak törés lesz a vége, és szerintem ez vezetett oda, hogy Botka László végül is megbukott, de ezen már túl vagyunk.
Lényeg az, hogy ezt kihasználva Gyurcsány Ferenc egy nagyon jó alkut kényszerített rá az MSZP-re, de itt az alkuknak még ugye nincsen vége, hiszen az egy az egyik kérdés volt, hogy az MSZP és a DK hogyan fog megegyezni, hogy ezt is majd még szentesíteni kell. De utána jön a további kérdés, hogy mit kezdenek a kispártokkal. Mindenkinek a saját kvótája volt az MSZP-nek, meg a DK-nak is, ha jól értelmezem a megállapodást. A saját kvótájának a terhére, tehát ennek a 40, illetve 44, illetve 60, bocsánat, nem.
60,
46, igen. 60 és 46 fős kontingenséből kell átcsoportosítani, átadnia esetleg, ha akar, a kisebb baloldali pártoknak. És akkor itt megy a veszekedés.
Jól már nem kap. Bokos Lajos már nem fog kapni.
Most úgy látjuk, hogy nem fog, de hát itt nagyon dinamikusan változnak a viszonyok. Ez a veszekedés, én úgy látom, hogy a választókerületekben még egyáltalán nem zárult le, és gyakorlatilag a jelöltállításig, tehát ami még majdnem egy hónap, addig ez még bőven el is fog tartani. Ami szerintem nem javítja sem a DK, sem az MSZP pozícióját, mármint a választók felé.
Sőt, azt sem tudom kizárni, hogy a jelöltállítás utánig, hiszen a választás előtti napon is vissza lehet lépni, ami persze nem javítja az ellenzék esélyét ebben a helyzetben. De hát igen, visszatérve arra, hogy a DK, szerintem is a DK erőn felül teljesített ebben a megállapodásban, de ugye azt fontos látni, hogy ez a megállapodásnak csak egy része. És ez egy megállapodás folyam, hogyha egyáltalán lesz. Ugye az egyéni körzetek tekintetében és a visszaeptetések tekintetében itt még van alkupozíció. Egyrészt, másrésztről a potenciális közös lista tekintetében még mindegyik szereplőnek van alkupozíciója. A miniszternek jelöltek elfogadásának a tekintetében is még vannak nyitott kérdések. Tehát ez a megállapodás, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Az, hogy ez ilyen későn történt, az persze nem segíti senkit, mint ahogy ezt már ma oly sokszor mondtuk.
De az nagyon más világ lesz, hogyha Gyurcsány Ferencnek van frakciója a következő parlamentben, és minden
neki, nap... Igen, neki mindenki.
Egyébként a politikában mindegy. Az MSZP-re például milyen hatással van ott?
Tehát az MSZP-nek egy kicsit kényelmetlenebb lesz, Gyurcsány Ferencnek kicsit kényelmesebb lesz. Én azt gondolom, hogy ettől Magyarország polgárai nagyjából ugyanabban a hangulatban fognak felkelni és lefeküdni.
Én sem gondolom azt, hogy az ország hangulatát drámai mértékben megváltoztatna, hogyha Gyurcsány Ferencnek van frakciója. Hát számára igen, és ugye ez egyik, hogy mondjam, problémája a baloldalnak, hogy vannak olyan szereplők, akik az egyéni érdekeiket, és itt politikusi, illetve párti érdekeket is mondhatunk. Ezeket az egyéni érdekeket a közösség, úgyis, mint a baloldali választóközösség elé helyezik. És hát ugye ebben a DK például ebben a saját választói akaratával szemben politizál. A DK választóinak többi 80-85%-a azt mondja, hogy összefogásra van szükség, minél szorosabb összefogásra, közös lista, közös miniszterelnök jelölt, közös egyéni jelöltek, és hogyha ezt Gyurcsány Ferenc nem teljesíti, akkor ennek a választók nem feltétlenül fognak örülni. Hogyha emellett kialakul egy potens választói közösség a bal oldalon, nyilván ez valószínűleg Karácsony Gergő vagy Szél Bernadett vezetésével tud létrejönni, akkor adott esetben a DK a sok szék közül a pad alá is beesett, mert ezek a szavazók a mi méréseink szerint, már DK szavazói nagyon könnyen átszavaznak egy ilyen összefogásra.
De gondolja, hogy a gyurcsánypártiak nem lesznek gyurcsánypártiak, ha Gyurcsány Ferenc nem úgy politizál, mint ahogy ők szeretnék a következő választáson?
Bármennyire is furcsa ezt kijelenteni, és bármennyire is úgy tudjuk, hogy a DK egy vezérelvű párt, akinek a szavazói nagyban kötődnek Gyurcsány Ferenchez, ami egyébként így van, egy olyan helyzetben, amikor van a baloldalnak egy érdemi kihívója, olyan helyzetben háromnegyedük adott esetben kétharmaduk az átszavazna erre a kihívóra, és Gyurcsány Ferenc 2%-os párttal nem, hogy a saját frakcióját nem tudja megalapítani, hanem adott esetben a parlamentből is kies.
Nagy Tamás, átlátja.
Tessék?
Gondolja, hogy ez így van?
Most melyik, mert sok állítás hangzott el.
Az, hogy a gyurcsánypártiak egyszer csak nem lesznek gyurcsánypártiak, hogyha nem az összefogásnak a baloldal más pártjai által preferált verziója valósul meg.
Én nem tudok olyan forgatókönyvet elképzelni, ahol a Gyurcsány Ferenc választói, jelenlegi választói ne követnék a pártelnököt bárhová, ahova megy. Tehát ő azt gondolom, hogy olyan tekintélyen rendelkezik. A kutatások is azt mutatják egyébként, hogy a DK-nak a legintaktabb a szavazóbázis, a leginkább egyben van, elképesztően nagy a tekintélye Gyurcsány Ferencnek. Mondanék egy példát. 4 évvel ezelőtt az önkormányzati választáson ugye volt az ominózus miskolci rendőrkapitány, akinek voltak a cigányságra nézve dehonestáló kijelentései. És ott Gyurcsány Ferencnek gyakorlatilag a saját korábbi kijelentéseivel, politikájával kellett szembe menve támogatni ezt a miskolci rendőrkapitányt. semmi problémát nem okozott se neki, se a szavazóinak, jól látható, meg se rendítette őket. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc a saját 200 000-es szavazótáborát primán fogja. Gyakorlatilag, ha holnap kiadja az utasítást, hogy irány a Hold, akkor ők mennek a Holdra.
A 200 000-rel magam sem vitatkoznék, csak ugye a DK-nak jelen pillanatban 400 000 szavazója van a mostani megnövekedett bázisát tekintve, és ez a felszerett új 200 000-nyi szavazó, ez egyáltalán nem kötődik olyan szorosan Gyurcsány Ferenchez, ők inkább a többi baloldali pártban
a mostani részvételi szavazókat. Én azért mondok 200 000-et, mert a mostani részvételi adatok mellett, amit prognosztizálunk, vagy prognosztizálnak a kutatóintézetek, ő 200 000 szavazóval primán bent van a parlamentben, és saját frakciója van. Tehát ez neki tulajdonképpen a minimum. Minden, ami e fölött van, az a vaj a kenyérem.
Viszont azt gondolom, hogy más dolog egy miskolci rendőrkapitányért kiállni, illetve meghozni azt a döntést egy stratégiai pillanatban, hogy Gyurcsány Ferencet mentem-e meg, vagy pedig Orbán Viktort küldem-e el egy DK szavazó számára, és ez egy nagyon fájdalmas döntés egy DK szavazó számára. A mi méréseink szerint többségben vannak azok, akik ilyenkor Orbán Viktor elküldésére szavaznak. De mondom, ez egy speciális helyzet, ami vagy előáll, vagy nem.
Mi lehet a célja az LMP-nek, a lehet mások politikának most, a 18-as választásra?
Hát,
Lánci Tamás.
Azt gondolom, hogy az LMP, ha meg tudja duplázni a jelenlegi mandátumszámát, parlamenti mandátumszámát, az számukra egy siker lesz. Ennél nagyobb ambíciót is kitűzhetnek talán maguknak. Nyilván ez függ, de onnantól kezdve az már függ attól, hogy az MSZP, illetve a DK hogyan teljesít. Hogyha ők rosszul teljesítenek, ha nagyon bénák, most nagyon pestiesen szólva, akkor adott esetben megcsipetik a baloldal vezető pártja titulust is. Ez simán benne van ebben a helyzetben, de ez nem tőlük függ. Ez jelenleg
de
nem tőlük függ.
Ezt akarják?
Hát természetesen, persze.
A baloldal vezető pártja akar lenni.
Tulajdonképpen ez a innen indultunk ugye a beszélgetésünk első felében. Lényegében az MSZP, DK és az LMP küzd azért, hogy ki lesz a baloldal vezető ereje. Az LMP-nek erre van esélye, beszéltünk arról is, ezért az utóbbi időben jelentősen erősödött az LMP, ami köszönhető az MSZP mélyrepülésének. Meglátjuk, hogy a következő időszakban az MSZP és a DK hogyan fog teljesíteni. Nyilván az LMP-nek a kampányától is függni fog, hogy tudnak erősödni, de azt gondolom, hogy ha az MSZP stabilizálni tudja a helyzetét, illetve a DK is jól működik a maga szempontjából, akkor az LMP-nek még nem érkezett el az idő, hogy az első baloldali első helyre bejelentkezzem.
Az LMP reálisan fogalmazhatja meg magának jelen pillanatban azt a célt, hogy ő legyen a baloldal vezető szereplője, de nem biztos, hogy ez neki sikerülni fog. Nyilván ez akkor fog tudni sikerülni, hogyha mondjuk Szél Bernadettről a választók azt fogják gondolni, hogy ő egy olyan politikus, aki képes elváltani Orbán Viktort. Ő bár egy nagyon népszerű politikus, ezt jelen pillanatban nem látják bele. Ez például egy korláta az LMP növekedésének. És ugye vannak az LMP-n belül azért némi megosztottság, ami legalábbis megfigyelhető. Vannak inkább jobbra húzó politikusok az LMP-ben, és vannak inkább balra húzó politikusok az LMP-ben, és ez a megosztottság sem segíti az LMP növekedését, ez is egy felső korlát az LMP számára. Az is egy felső korlát az LMP számára, hogy a szavazóinak a majdnem 90%-a kormányváltást szeretne, és a több mint kétharmada boldogan részt vesz egy összefogásban, viszont az LMP, mint párt, egy előre különállását hangsúlyozza. Ez is egy növekedési korlát az LMP számára. Nagyon, azt gondolom, hogy sorsdöntő ezt az LMP számára az elkövetkezendő pár hét, vagy pár hónap. Azon, hogy milyen stratégiát követnek az elkövetkező időszakban, el fog dőlni, hogy ők egy önálló párként megerősödve kerülnek ki ebből a választási időszakból. Ugye teszem hozzá, eddig ők nyerték a legtöbbet, többek kárára, vagy pedig egy nagy baloldali konglomerátumnak tudnak lenni egy kis részei majd valamikor 2018 után, hogyha megvalósul ez a fajta konszolidáció baloldalon.
Mi lehet a célja a liberálisoknak a következő választásra?
Liberálisan értve Fodor Gábort.
Igen.
Bekerülni a parlamentbe.
Hát nagyjából az, hogy ő egymaga bekerüljön a parlamentbe, olyan nagyon más célt én nem látok.
Igen, aztán kimerítettük ezt a témát.
Mi lehet a célja a Momentumnak?
Hát a túlélés. Ők sokkal ambiciózusabbak voltak még korábban, és bár nem 2018-ban, nem 2022-ben kormányváltást szerettek volna, de hát ez nem igazán sikerült, és nem igazán sikerült egyrészt népszerű politikusokat sem kinevelniük, ugye meglehetősen népszerűtlen a mi méréseink szerint Fekete György az egyetlen népszerű politikus a Momentumban, és az a lendület, amivel ők elindultak egy 3-4 évvel ezelőtt, azért az nagyon hamar kifulladt, és az utóbbi időszakban már csökken a Momentumnak a támogatottsága. Hogyha ők egyedül indulnak, és semmilyen protest hangulat nem szerveződik köréjük, akkor simán lehet, hogy ők 1%-nál kevesebbet érnek el, és kvázi kamupárt státuszba kerülnek, ezzel nem, hogy a parlamentben nem jutnak be, hanem még állami támogatásra sem fognak tudni igényt tartani. Ez látszik is a Momentum elmúlt hetek, hónapban tapasztalható belső válságainak a kicsapódásaiból. Mennek el az emberek, kiábrándultak lesznek a vezetők, vezetői válság itt, elnökségi csere ott. A Momentum nincsen közülhelyzetben. Azokat a nagyon magas elvárásokat, amiket támasztottak saját magukkal szemben az ő tavaszi beindulásukkor, azokat nem hozták, és elvesztették az ezzel generált választói bizalmat.
Mi a célja a Jobbiknak a következő választáson?
Elnézést, a reális, szeretném átvenni a moderálást, csak ha Momentumról beszélünk, akkor azért azt látni kell, hogy van még néhány ilyen párt, az Együtt is, ugye, csak tematikailag azért ide tartozik. Tehát vannak ezek a kispártok, akiknek ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa. Ugye itt fölmerül, hogy esetleg ők összeállnak ők azt hiszem új pólusnak nevezik ezt az esetleges formációt, tehát egy választási pártot hoznának létre. Na, ebben az esetben el tudom képzelni, hogy akár meg is ugorhatják az 5%-os parlamenti küszöböt. Véleményes nem tudjuk, de akár. Tehát egy ilyen, mint egy kicsit olyan lenne, mint a 2002-es Centrum párt, tehát aki senkire sem akar szavazni.
Akinek nem sikerült beugrani a...
De nagyon közel volt hozzá.
4,68
igen, kapott. Igen, tehát közel volt hozzá. Tehát egy ilyet szerintem el tudnak érni, azzal teszem, hogy ezzel ugye az identitásukat föl kell adni. Tehát ennek ez az ára, hogy akkor ők lényegében egy új pártot hoznak létre, nem nagyon tudnának utána már hitelesen szétválva politizálni. Tehát egy kényszerházasság jönne létre akkor.
Jobbik?
A Jobbik esetében én azt gondolom, hogy ők valamit nagyon-nagyon elrontottak. Ez a számaikon is látszik, és tehát lefelé tartanak, lefelé tartó spirálba kerültek. Legrosszabbkor, tehát egy ellenzéki pártnak ilyenkor a legveszélyesebb választások előtt egy lefelé tartó trendbe bele csúszni. Nincsenek hatékony üzeneteik, és jól látható, hogy egy elbizonytalanodás van. Én, bár ezt ők nem mondják ki, nyilván ők is a kormányváltás fontosságát hangoztatják, de azt gondolom, hogy náluk most a megcélzott és elérendő cél az, hogy megismételjék a 2014-es választási eredményüket. Ami talán sikerül, talán nem, lehet, hogy mondjuk azt hiszem most 24 mandátumuk van a parlamentben, lehet, hogy majd mondjuk 22 vagy 20 sikerül. Tehát nagyjából lesz ez a választási eredménynek a megismétlése. Ugye aztán ez mire lesz elég? Mi lesz elég Vona Gábornak, hogy megőrizze saját pártján belül a vezető pozícióját, az már egy másik kérdés. De jól látható, hogy most már a jobbikosok befelé figyelnek, tehát mindenki a 2,5 hónap múlva jövő választás utáni időszakra készül, és árgus szemekkel nézik, hogy mi lesz a beígért kormányváltással, mi lesz a néppártosodással, illetve hogyha ezek nem jönnek el, akkor vajon kik és hogyan fogják számon kérni ezt a párton belül Vona Gáboron és a vezetőségen.
De van még más előttük álló modell a radikális jobboldali párt korszak és a néppárti korszak után? Tehát kínál még a magyar politikai kultúra számukra valami mást?
A válságot és a káoszt, azt gondolom. Tehát én meg lennék lepődve, hogyha ők, már ha ezt a választási eredményt produkálják, amit most itt prejudikáltam, akkor meg lennék lepődve, hogyha nem alakulnak ki egy vezetési válság. Ami általában azért az ilyen formációkat szét szokta szakítani, de legalábbis maga alá gyűri. Abból már nagyon nehéz kijönni.
Szerintem a Jobbik sztori nem úgy alakul, ahogy azt a Jobbik vezető, illetve a Jobbik támogatói elképzelték akár egy évvel ezelőtt is. A Jobbik az tudom, teljes identitásválságban van, a számai azok nálunk is a mélyponton vagy a mélypont környékén vannak, majd számogatottsági adatai, tartalékai bizonytalanok körében nagyon minimálisan vannak, pár százezer szavazót látunk. A Jobbiknak érdemi esélye egyetlen egy esetben van, hogyha a Fidesz összezuhan, ott vannak komoly tartalékai, Fidesz szavazók másodlagos preferenciája az elsősorban a Jobbik, de ugye a Fidesz nyilván ezt látja és méri, és nagyon ügyesen lezárja ezt a teret, és elvágja a szavazók, igyekszik elvágni a szavazók útját ebbe az irányba. Tehát ez sem a Jobbikot segíti. Azt gondolom, hogy ha Jobbik eléri azt az eredményt, ami 14-ben ért el, akkor esetleg megúszhatja a válságot, a vezetői válságot, de szerintem akkor sem. Ők azt kommunikálták az elmúlt időszakban, hogy kormányváltásra van szükség, legalábbis jobb eredményt kell elérni, legalábbis padhelyzetet kell elérni.
Tehát meg azt, hogy az elnök vállalja a felelősséget.
És akkor az elnöknek vállalni kell a felelősséget, és ezzel valószínűleg együtt jár az, hogy hát Vona Gábor vagy lemond, vagy lemondatják, vagy pedig valamiféle agónia veszi kezdetét a Jobbik házatáján. Ez nem látszódik egy nagyon szép történetnek most.
Látnak-e bármelyik politikai szereplőben olyan mondani valóban rejlő tartalékot, ami a most még passzív szavazóit megmozgathatja, vagy valószínűleg mindenki azt fogja csinálni, amit eddig, csak jobban?
Ez egy nagyon jó kérdés. 3/4 órája beszélgetünk, 40 perce körülbelül, és végig technikai kérdésekről beszél, ki kivel, hogyan, hány választókerületben, de csak erről beszéltünk, és arról, hogy ezek a pártok egyébként azért lennének elvileg, hogy valamilyen ajánlatot tegyenek a választóiknak, erről szó sem esett.
Jó, de ez most egy új,
de azért új van ajánlat. Ez, mert valóban nem is beszélnek erről, tehát csak magukkal vannak elfoglalva, csak a saját belső hatalmi pozíciójuknak a megerősítésével vagy javításával. Én az elmúlt néhány hétben, talán azt is mondhatom néhány hónapban, nem hallottam igazából egyetlen olyan üzenetet sem, egyetlen ellenzéki, talán sarkosan fogalmazok, de mondjuk azt szerintem...
Azért ez nincs így, mert mondjuk például Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnesnek a programbemutató nagygyűlés sorozatán, de, ami ugye Budapest, Miskolc, Pécs és egyéb ilyen helyszínek
én nem zajlik, tudok fölidézni egyetlen mondatot ott sem ebből a programból, pedig ez a szakmám is ezzel foglalkozom, de az inger küszöbét nem éri el, azt gondolom senkinek sem Magyarországon, ezzel nem, talán nem fogalmaztam túl élesen, és a persze, hogy mondjam, tehát ez egy... elvárható minimum, hogy valaki programot mutasson be, de valahogy a választókhoz egyáltalán nem jut el. Sokkal erősebbek az olyan kérdések, hogy most akkor Csepelen vajon Szabó Szabolcs vagy Bangóné indul, és lényegében erről szól a baloldali tematika, és hogy akkor most 66, 47, 48 hely, ki kivel, hogyan, és itt meg is áll, tehát a közvéleményhez lényegében csak az osztozkodás a pozícióknak az elosztásáról szóló hírek.
Ezért kérdeztem, valami újnak a csiráját. Látják-e?
De két hónap múlva választás, 82 nap múlva választás van, tehát fölépíteni egy új témát hitelesen, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
Akkor, amikor arról beszélünk, hogy az ellenzéket nem segíti az, hogy nem sikerült konszolidálni a saját helyzetét majdnem 3 hónappal a választások előtt, akkor ennek ez a lecsapódása, hogy a nyilvánosságban, igen, és arról van szó, hogy ők hogyan osztozkodnak egymással, ki hol indul, ki mennyire lesz erős, ki mennyire lesz gyenge, személyi viszonyok hogyan alakulnak, és igen, ez egyáltalán nem segíti őket abban, hogy a tartalmi mondani valójukat eljutassák a választókhoz. Hiába van mondjuk az esetben innováció, ugye Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnes részéről tartalmi innováció, ez nem tud eljutni a nyilvánossághoz. Ebben nyilván félig, vagy részben van annak szerepe, hogy az egyezkedésről szól a beszélgetés, ugye részben annak is van szerepe, hogy a baloldalnak azért nincsen az a média nyilvánossága, ami korábban az elmúlt időszakban volt, és nekik már szervezetileg is sokkal nehezebb ezeket az akadályokat megugrani. Nem teszik könnyebbé a saját helyzetüket abban is, abban a tekintetben is, hogy ugye még az egyezkedésről kell folyamatosan beszélni.
Mit gondolnak, jönnek nagy nevű külföldi politikusok a baloldalt segíteni ebben a kampányban? Azért nem kérdezem a kormányt, mert ők már mondták, hogy ők nem hívnak senkit. Martin Schulz jön? Mit gondolnak?
Hát amennyiben Martin Schulz nagy nevűnek minősül, ezt most mindenki nem tudom eldönteni.
Kicsoda.
Martin Schulz biztos, de azért nagy nevű azért.
De azért ő alapvetően a saját országában is egy bukott politikusnak számít. Tehát azért az ő által a fémjezett szociáldemokrata párt a választási történetének egyik legrosszabb, tehát kudarcosabb választásán van.
Mégis lehet, hogy kormánytag lesz, vagy alkancellár lesz. Vagy
elgondolkodtató egyébként valóban, hogy a német választási rendszer mennyiben igazságos vagy sem, de az biztos, hogy de egyébként általában Európát, hogyha megnézzük, akkor föltetjük a kérdést, hogy ki számít ma baloldali húzónévnek. Mert a baloldal nem csak Magyarországon van válságban, hanem Európában is egy nagyon-nagyon komoly krízisen megy keresztül.
Hát akkor amikor mondjuk egy Glastonbury Fesztiválon Jeremy Corbyn nevét skandálja egyébként 20 évesekből állott meg, akkor azért lehet mondani, hogy Jeremy Corbyn egy a saját táborán belül
egy 70 éves
rockstar.
Maoista bácsi, aki azt lovagolja meg, hogy a mai 20 évesek már nem emlékeznek a hidegháborúra, és nem emlékeznek a kommunizmus rémtetteire, sajnos az emlékek megfakulnak, és valóban ő újként tudja eladni azt a még csak azt sem mondhatnám, hogy neomarxista vagy neokommunista, nettó kommunista szöveget, ami hát mondjuk 40 évvel ezelőtt...
Azért a kommunista
nem, még azt gondolom, hogy enyhe is vele kapcsolatban, még azt gondolom, hogy enyhe is. A brit sajtóban ennél sokkal keményebb jelzőket kapja, még visszafogott is voltam. De Corbynon kívül, aki egyébként valóban legalább egy azonosítható karakterrel rendelkező, és ezt meg kell neki adni ezt, hogy ő egy karakterrel rendelkező politikus, akinek legalább érthető a programja és a mondani valója. Európában nem nagyon tudok olyan politikus, baloldali politikust mondani, aki ma a saját országában népszerű lenne, egy olyan programot képviselni, ami Magyarországon releváns lehet, egyáltalán Európában húzónévnek számít. Nem nagyon látunk ilyeneket. Tehát kicsi, radikális pártok jönnek föl Európában, szinte mindenhol, vagy káoszba süllyednek országok, és jól láthatóan egy kormányzati válság van. Tehát te biztos fognak majd jönni baloldali politikusok, ahogy jobboldali politikusok is, támogatandó az egyes magyarországi pártokat, de én azt gondolom, hogy a baloldalon olyan jelentős hozzáadott értékkel ez nem fog bírni.
Nem csak Magyarországon alakulált a pártrendszer, és lesz mondjuk, hogy unortodox a pártrendszer, hanem Nyugat-Európában nagyjából mindenhol. Ez egy teljesen egyértelmű trend, és Angela Merkel sem a klasszikus jobboldali politikát képviselte az elmúlt időszakban. Részben is ugye okozta a megerősödését, hogy a szozdemektől szívott el csomó olyan témát, és így hát választót, amit korábban az SPD képviselt hitelesen. És bár ugye nyilván Jeremy Corbyn nincsen kormányon, és egyfajta ikonikus figura, azért mégiscsak 3 millió új szavazót tudott megszólítani a választás előtti időszakban, ami a Labour pártok történetében a második világháború óta senkinek sem sikerült, ez a legnagyobb szavazatszerzési akció volt egy választási kampányon. Tehát ez nagyon, vannak sikerek a baloldalon is, beszélhetünk, nem tudom, Jenny Pitaláról is, aki szintén egy ikonikus alakja az európai baloldalnak.
Kérdések az út, hogy önök szerint jönnek el, tehát
hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy most nemzetközi seregszemlére van szüksége a baloldalnak. Elsősorban a saját soraiban kell szerintem rendet tennie, és a saját soraiban kell kinevelnie azokat a politikusokat, akik vagy most, vagy egy következő választás esetében kihívói tudnak lenni Orbán Viktornak.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője és Lánci Tamás, a századik vezető elemzője, a figyelő főszerkesztője volt az Aréna vendége. A műsort a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják.